14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Kon Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a lakhatási támogatásokkal kapcsolatban az új vidéki otthonfelújítási program részleteit ismertette sajtótájékoztatón. Kiemelte, hogy a támogatás az 5000 fő alatti településeken jelent majd célzott segítséget 2025. január 1-től. Ez összesen 2887 települést jelent, amely a magyarországi települések 91%-a. A kormány számításai szerint több mint 100 000 család tud majd élni az új vidéki otthonfelújítási program lehetőségével. A támogatást kültéri vagy beltéri lakásfelújításhoz lehet majd igényelni, és az igénylés feltételei nagyon hasonlóak a korábbi programhoz. Azok a családok tudják igényelni, ahol a gyermek 25 éven aluli. Várandósság esetén a 12. héttől igényelhető a támogatás. A visszanemtérítendő otthonfelújítási támogatás a munkadíj és az anyagköltségek 50%-ára, de legfeljebb 3 millió forint összegben igényelhető. Emellett igénybe vehető az államilag támogatott jelzálog alapú hitel konstrukció is, legfeljebb 6 millió forint értékben. Fontos változás, hogy míg korábban az igénylés feltétele volt az egy év előzetes bentlakás, az új programban 5 év utólagos bentlakást kell teljesíteni, de igényléskor már a felújítandó ingatlanban kell lakni, hangsúlyozta az államtitkár. Rekordmennyiségű, összesen 374 tonnányi tartós élelmiszer gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétvégi háromnapos akciója során. Az adományokból 75 000 egyenként 5 kilós élelmiszercsomagot tudnak összeállítani és eljuttatni a nélkülözőkhöz. Köztük gyermekotthonok lakóihoz, idősgondozásban élőkhöz, hajléktalanokhoz, fogyatékkal élőkhöz és nagycsaládosokhoz. Az ország 365 áruházában megvalósított akcióban 6500 önkéntes segített, akiknek nagy része a csomagok kiosztásában is részt vesz majd. Az idén felajánlott tartós élelmiszerek mennyisége egyébként 36 tonnával több, mint az eddigi 2021-es rekord. A legtöbb felajánlás Budapestről és Pest vármegyéből érkezett. A rangsorban utánuk Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Baranya, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegyék következtek. Az összegyűjtött élelmiszereket az Élelmiszerbank karitatív szervezetek segítségével juttatja el a gyűjtőpontként közreműködő áruházakból a nélkülözőkhöz az ünnepeket megelőző időszakban, valamint a leghidegebb januári hetekben. Az Egyesület összesen 500 000 adománycsomagot szeretne eljuttatni a rászorulókhoz az év utolsó két hónapjában, amit elsősorban a kereskedőktől mentett, lejárat közeli és csomagolási hibás termékek összegyűjtésével tudnak biztosítani. A Károli Gáspár Református Egyetem az elmúlt évek hagyományait folytatva jótékonysági est keretében indít hagyománygyűjtést az adventi időszakban. A Károlyi Csekonics Palota harmadik alkalommal nyitja meg kapuit, a barokk stílusú bálterem ünnepi díszbe öltözik december 17-én 18 órakor. A karácsonyi jótékonysági est keretében idén a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi ösztöndíj programjának támogatására indít gyűjtést az egyetem. Az intézmény missziójának hangsúlyos alappillére a tehetséggondozás, a jövő értelmiségének támogatása, várják az adományozóik részvételét, akik az egyetem küldetésével összhangban indíttatást éreznek a fiatalok megsegítésére, hozzájárulva tovább tanulásuk sikerességéhez. A jótékonysági est teljes bevételét a Nyilasmisi ösztöndíjprogram keretein belül magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására fordítják. A Magyar Református Szeretetszolgálat a programba bevont tehetséges fiataloknak ösztöndíjat és személyre szabott mentorálást biztosít, nagy hangsúlyt fektetve tehetségük kibontakoztatására. A Semmelweis Egyetem nevével reklámoznak egy pulzoximétert a legnagyobb videó megosztó csatornán, hamisan azt állítva, a készüléket az intézmény munkatársai fejlesztették ki, közölte az egyetem. Felhívták a figyelmet arra, hogy az általuk jegyzett lakossági videók a Semmelweis Egyetem YouTube csatornáján érhetők el. Az intézmény nem reklámozza szabadalmait online áruházakban. Az intézmény az ügyben megteszi a szükséges jogi lépéseket, olvasható közleményükben.
Az időjárásról.
Továbbra is sok lesz felettünk a felhő, emellett egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A déli szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Hajnalban 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can. Give me the words to say, bring me the strength to stand, take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A reménység megújulása.
A reménynek ott kell, hogy legyen a keresztény ember életében, mert hogyha megfigyeljük magát az ember létünket, akkor abba alapjában hozzátartozik az, hogy nehézségeken megyünk keresztül. Vannak félelmeink, vannak olyan nehéz időszakok az ember életében, amikor fel lehetne mindent adni, és be lehetne pánikolni, meg lehetne ijedni. És az a remény bennünk, az a józan hang, ami pontosan ezekben a nehéz időszakokban bennünket át kell, hogy billentsen, át kell, hogy segítsen.
30 éve szentelték fel az Encsi református templomot.
Encsen nem volt nem csak református templom, de református gyülekezet sem. A szomszédos Fügödi egyházközségnek leány vagy filiája, leány egyházközsége volt. Isten tiszteleteket azért tartottak, illetve tartottunk, én 86-tól szolgáltam Encsen is, egy kis házba. És oda egyre többen kezdtek el járni a hívek, és kinőttük azt a kis házat, ami a Kossuth utcán volt, és akkor fogalmazódott meg, hát bizonyára Isten lelke indította, mozgatta ezt bennünk, hogy ennek a közösségnek egy nagyobb és méltóbb istentiszteleti helyre van szüksége.
Fedezd fel Kalotaszeg csodáit a képzőművészet világában.
Elsősorban ez egy szinte 30 éves tábornak az alkotásainak az összességéből lett válogatva. Meg volt lehetőségünk megnézni ezt a hatalmas tárlatot, és a csapattal, akivel ezt a rendezvényt megszerveztük, szépen átnyaltuk magunkat az összes képen, és először is feldolgoztuk, hogy mi van ebbe az egész tárlatban, és úgy döntöttünk, hogy az első kiállításunkat mindenképp Kalotaszeg témában szeretnénk megtartani, mégiscsak erről szólt a tábor, és itt vannak az igazi kincsek, és így válogattuk ki ezt a 25 festményt, illetve a 4 szobrot.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Waiting on the sun to come down. I know that I will be on my way real soon. Waiting on the sun to come down. I won't be halting.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A 2024-es év a megújulás éve a kárpátaljai református egyházkerületben. Minden hónapnak van egy egyedi tematikája. Novemberben ez a reménység megújulása, melyről a következőkben Mennyhárt Istvánnal, a mezővári református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
A kárpátaljai református egyház a novemberi hónapot a megújulás évében a reménység megújulása tematikus hónapnak hirdette meg, amely nagyon sok érdekes kérdés is hoz fel magából. Mik voltak az alap ötletek, miért fontos a reménység megújulásáról beszélnünk?
Egy olyan élethelyzetben vagyunk, és folyamatosan olyan impulzusok érnek bennünket, amelyek a jövőről alkotott képünket nagyban befolyásolják, és nem mindig jó irányban befolyásolják. Tehát ha ma megfigyeljük a kárpátaljai embereket, magunkról beszélek, akkor azt látom, hogy vannak közöttünk olyanok, akik nagyon optimisták, nagyon pozitívan állnak mindenhez. Ők tudják azt, hogy itt nem sokára minden meg fog változni, minden jó irányba fog változni, és mindig ezzel a nagyon kicsit ilyen emberi tulajdonság is ez, de ezzel próbálnak mindig csendet teremteni ott, ahol valahol kételyek vannak a jövőt tekintetően. És vannak olyanok, akik bizony hát nagyon borúsan látják az előttünk álló időszakot, egyáltalán a jövőnket, az életünket, ami bennünket körülvesz, és tehát nincs semmi pozitív jövőkép. Nyilván, hogyha nyitott szemmel élünk és nyitott szemmel járunk magunk körül, akkor látjuk azt, hogy hát bőven van ok arra, hogy az ember elkeseredjen, lógassa az órát és borúsan lássa a jövőjét. És ugye itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy mint keresztény emberek mit mondunk erről. Tehát, hogy mégis magunkat mivel vigasztaljuk, mivel erősítjük, és mégis melyik a helyes. Amikor az ember kicsit így a fejét a homokba dugja, és azt mondja, hogy minden jó lesz, vagy amikor azt mondja, hogy hú gyerekek, hát itt óriási nagy a baj, meg lehet ijedni, és vajon mi lesz velünk holnap. A keresztény reménység az mindezekkel ellentétben egy józan, Istentől jövő forrás, ami az embert megtanítja a jelenben úgy élni, hogy ha a holnapra gondolok, a jövőre gondolok, akkor ne adjam fel, ne vesszek el, akkor sem, amikor nehéz körülmények vesznek körül. Tehát a keresztény reménység forrása az nem földi forrás, és nem a környezetünkből táplálkozik, hanem ez Isten ajándéka. És hogy tudjuk mi ezt megfogni ma, mikor meg egy ilyen világ vesz bennünket körül?
1 Korintus 13-ban Pál apostol szeretett himnusza nagyon sok dologról beszél, és valahol el van rejtve benne egy különleges mondat. Megmarad a hit, a remény és a szeretet, mint a három legnagyobb dolog. Persze ő kiemeli, hogy a legnagyobb a szeretet, de a remény, mint kiemelkedő fogalom, mondhatom így, vagy elérendő cél, vagy megőrzendő tulajdonság, nem tudom, hogy melyik a helye szó rá. Azt mondja, hogy ennek ott kell, vagy ott lehet lenni az ember életében. Milyen feladatot tölt be a remény az ember életében?
A reménynek ott kell, hogy legyen a keresztény ember életében, mert hogyha megfigyeljük magát az ember létünket, akkor abba alapjában hozzátartozik az, hogy nehézségeken megyünk keresztül. Vannak félelmeink, vannak olyan nehéz időszakok az ember életében, amikor fel lehetne mindent adni, és be lehetne pánikolni, meg lehetne ijedni. És az a remény bennünk, az a józan hang, ami pontosan ezekben a nehéz időszakokban bennünket át kell, hogy billentsen, át kell, hogy segítsen, és ha végig megfigyeljük a Bibliát, megfigyeljük Isten népének az útját ebben a világban, hát azért ott nagyon azt látjuk, hogy ott nem csak a tenyerén hordozta az Úristen az ő népét, hanem ott bizony voltak nehézségek is, ott voltak próbák, ott voltak fogságok, ott voltak nehéz időszakok, pusztai vándorlások, ugye, amikor ki voltak téve az őt körülvevő ellenségnek és nehéz földi viszonyoknak, de az Úristen még ezekben a helyzetekben is megőrizte bennük a reménységet. Tehát ott van Isten népe egy 70 éves babiloni fogságban, és ma olvastuk a római levélben, ugye, hogy azt mondja, hogy a maradék, ott van a maradék. A maradék az megtér. A maradékkal az Úristennek terve van. És ők egy nagyon sötét időszakon mennek keresztül, de tudják azt, hogy egyszer ennek vége lesz, mert Isten megígérte nekik. És ez az ő reménységük forrása, hogy nem ők ezt kitalálták, vagy úgy gondolják, hogy na, ha egyszer onnan eljöttünk, akkor majd egyszer oda vissza fogunk menni, vagy a sor, vagy a jó szerencse majd visszalibbent bennünket, vagy visszafordít bennünket, és igazságunkat visszaadja, hanem az a biztos forrás, hogy Isten nekünk megígérte, hogy ennek egyszer vége lesz. És valahol ez az, ami ott kell, hogy megújuljon, vagy újra szülessen bennünk is mai keresztény emberekben, hogyha az életem egy nehéz szakaszon megy keresztül, amit nem tudok elkerülni. Tehát nincs olyan ember élet, amely ne lenne valahol próbára téve is. Ne lenne sötét időszakon áthaladó szakasza vagy útja, de ott van bennem az isteni ígéret, amikor azt mondja az Úr, bizony én veled vagyok, minden nap veled vagyok, és én fogom a kezedet, és ugye, tehát amikor az emberben ott van ez a hit.
Az embernek a gondolatán túl itt egy, mondjuk azt, hogy transzcendens forrása, az Isten forrása, ő a reménységnek a forrása?
Igen, tehát az emberben is van egy fajta tulajdonság, lehet pozitív, lehet optimista, lehet bizakodó.
De hogy nem csak úgy önmagában, hogy hát én ezt most kitaláltam,
de nem csak arról
a saját magam reménységét.
Igen, hogy én ezt minden áron véghez fogom vinni, és a fogamat összeszorítva megcsinálom. Tehát kell az emberben, hogy legyen kitartás, kell az emberben, hogy ott legyen ez az akarat, és ez a nagyon pozitív hozzáállás, de nagyon sokszor látjuk, hogy ez mennyit ér magában.
A háborúnak a kezdetén azért izgalmas volt az életérzés, hogy megvolt a reménység sokakban, hogy jé, hát ez most két nap, és nyugodjatok, mert két napon véget ér, és minden békés lesz. Aztán reménység változásnak a konjunktúrát kezdhettük el látni a saját életünkben ennyi év után. Hogy aztán azt mondjuk, akkor két hét, aztán négy hónap, aztán ugye a következő nemes dátum, majd akkor, most is vártunk egy dátumot, és mindig várunk egy dátumot, és aztán elkezdjük újra értelmezni ezt a reménybe vetett hitünket, hogy már annak is örülünk, ami ebben a rosszban megszületik jóként. Hirtelen beteg lesz a családban egy ember. Akkor hirtelen mindenki csodára vár, hogy hirtelen meggyógyul, és akkor ebből egy fantasztikus csoda lesz, és ez a remény benne van. Aztán, amikor mennek az idők, mennek a következő közelebb, és közelebb kerülünk ebben a dologban, akkor elkezdünk másra koncentráltan figyelni, és már azért imádkozni, mondjuk ne legyen nagyon nagy hinni szenvedés az utolsó életérzés ennek az embernek, akit szeretünk, és hozzánk tartozik, és beteg. És aztán végig már annak örülünk, hogy jé, egy nagyon szép nap sütötte napon ment el, és mosolygott volt. Az utolsó arcmimikája ez mosoly volt. Mármint, hogy formálódik az emberben a remény, és valahol azt gondolom, hogy keresztény embernek az életében valahol is finom hangolja ezt az életérzést, hogyha rátekintünk, mert akkor egy csomó csalódott ember lenne a világon.
Így van, tehát ez, amit te nagyon szépen megfogalmaztál, ez abból ered, hogy nem én irányítom a dolgokat, hanem az Úristen kezében van minden. És nyilván az ő kezében van ez a helyzet is, amiben most vagyunk, akár a háborús helyzet, akár ha jön egy betegség, és nyilván az ember mindig úgy áll hozzá, hogy a legnagyobb reménység, a legnagyobb pozitív dologgal, hogy meg tudjuk csinálni. Aztán látjuk, hogy nagyon sok minden nem úgy alakul, ahogy mi gondoltuk. És hogy ez a remény bennünket segít ráhangolódni arra, hogy hát akkor kimondjuk, Uram, akkor végül mi ebbe a te akaratod? Vagy most hogy állhatok meg veled, hogy az én békességem megmaradjon te veled ebben a helyzetben. És eljutunk oda, hogy apró dolgoknak is tudunk örülni, ami végül pedig mindig egy kapaszkodó lesz számunkra. Mindig egy kapaszkodó lesz számunkra, amikor tovább kell menni abból, ami nem úgy alakult, ahogy mi terveztük. És ez az, amit lehet úgy élni, hogy csalódok az Istenbe, nem úgy alakult, ahogy én gondoltam, de úgy is lehet, hogy egy ilyen nem kemény szívvel, hanem hús szívvel, érző szívvel odaállni Isten elé, és azt mondani, Uram, ha te összetörted az én szívemet, akkor ez miért volt? Vagy ha nem úgy alakult, akkor ez miért volt? És ott mindig meg fog születni újra a remény, mert nem magunkra, nem a helyzetre tekintünk, hanem arra az Úristenre, aki hiszük, hogy nekünk jót tervezett az életünk felől, és egy jó jövőt készített nekünk. Uram, hogy fogok én ezen végig menni? Egy nagyon érdekes példázata a szabadításra, ami bennem ez alatt a hosszú háborús időszak alatt megfogalmazódott. Amikor Jézus megszületett és földre jött, mindenki várta a mesiást, a szabadítót, és Isten népe beleesett abba a hibába, hogy egy olyan szabadítót vártak, aki őket gyakorlatilag politikailag fogja megszabadítani a rómaiaktól. Tehát ők kicsit olyan, mint hogy a fogalomzavarba lettek volna. Tehát nekik a szabadulás azt jelentette volna, konkrétan ott az őket leuraló ellenséges rómaiak azoktól szabadítsa majd meg. És Jézusba ezért nagyon sokan csalódtak, mert Jézus viszont nem ezt a szabadulást hozta el. Tehát ott várták, hogy mikor jönnek majd a seregek, mikor mutatja meg a hatalmát. Aztán igen, amikor Szamárháton vonul be Jeruzsálembe. Hát nagyon sokaknak öröm volt a szívükbe, de nagyon sokaknak görbült a szájuk, hogy ez az Izrael mesiása, ez a szabadító, ő fog minket megszabadítani, és még magát sem tudja megszabadítani. Tehát gyakorlatilag félreértették, tehát nekik is volt egy reménységük, nekik is volt egy elvárásuk Isten felé, és Isten pedig ettől egy sokkal csodálatosabb szabadítót küldött el, aki nem csak egy politikai forradalmár és egy akkori éppen aktuális ellenséget letörő, hanem a legnagyobb ellenségtől, a bűntől, a kárhozattól szabadította meg a világ. És adott az embernek lehetőséget az örök életre. Tehát klasszisokkal nagyobb és csodálatosabb volt az Úristen terve, nem csak egy konkrét élethelyzetre, hanem Krisztusban az egész világ számára üdvözülést, szabadulást hozott. És hát ugye mi is így várjuk, vagy így tekintünk, hogy megújulás éve? Hát akkor mitől jön majd el a megújulás, ugye? Reménység éve? Azért titkon bennünk volt az, hogy na, reménykedünk, mert biztos valami olyan dolog fog történni, és én úgy érzem, hogy ebben nekünk folyamatosan az Úristenre kell hangolódni, és rá kell figyelni. figyelni, hogy Uram, nem úgy alakult, ahogy mi terveztük. Ebből a háborúból 2 nap is sok lett volna, 2 hét is sok lett volna, mindjárt 3 éve tart, ugye, és teljesen ott áll az ember, hogy akkor hogyan? És itt van nagyon nagy szükség arra, hogy az Úristenre való odafordulásunk ott legyen ebben a helyzetben, mert én hiszem azt, hogy ő azt a reménységet meg tudja bennünk újítani, ami elég erőt ad a kitartáshoz, a megmaradáshoz, és ahhoz, hogy az utunknak egy ilyen rázós szakaszán túljussunk.
Közben az a gondolat jutott eszembe, hogy mekkora nagy az Istennek a kegyelme a reménység felől, hiszen ha a Bibliának az elejét nézzük, ha világi szemmel olvasná valaki, akkor azt mondanám, hogy egy olyan sikersztorinak indul, aztán valahol a második fejezetnél hát egy nagyon rossz kanyar következik, bűnbeesés. De a reménységnek az üzenete már ott, nagyon a legelején ott van, hogy igen, ez most nem úgy sikerült. De ha előre tekintünk, jó, persze az el van rejtve, hogy mennyi idő. De hogy bekövetkezik majd még ebből a kanyarból is visszatérés és hazatalálás, hát ahhoz a lelki üdvösséghez, amit kínál.
Gondoljunk csak a tavalyi év vezérigéjére, a kicsonkolt, csonkig kivágott fának, ugye, aminek már elhaltak a gyökerei is a földben, és hogy annak mégis van reménysége. Tehát, hogy az a nagyon kipusztult körülmény, amit mi magunk körül látni tudunk, és amiké tudunk válni, mint ember, egyénenként, vagy családonként, ugye, tehát ezt a csonkot látjuk ma is magunk körül, hogy egy ilyen megcsonkolt közösség lettünk. És hát a reménységre, hogyha gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy nagyon nehéz mutatóink, vagy nagyon rossz mutatóink vannak arra, hogy hogy fog ez majd javulni. Számait tekintve, egyáltalán hozzáállását tekintve, erőnk lesz-e tovább menni, és mindent jól csinálni, hogyha az Úristen ránk mosolyog, és elhozza a béke időszakát nekünk, hogy fogjuk azt egyáltalán megélni. De annak a csonknak van reménysége, hogy a víz illatától kihajt. És ez egy megfoghatatlan dolog. Ezt nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi az a víz illata, ugye az, ami körbevesz egy elhalt csonkot, és attól ki fog hajtani, attól mégis meg fog fordulni az a bizonyos út, ami nagyon a pusztulásba, nagyon a rombolásba került, akár egy nép életében, akár egy ember életében, de ott, ahol az a víz illata belengi, körbeveszi, ott megérez valamit az ember lelke, és én ezt úgy érzem, hogy az a pillanat, amikor az Isten szent lelke körbevesz bennünket, és megérint bennünket, átjár bennünket, hogy megértjük azt, hogy ott még az utolsó ponton is, ott is ott van a reménység. Jézus Krisztusban a legnagyobb reménység is, ugye nem véletlenül, hogy ez most a novemberi hónapban jön elő, az elmúlás fölött, az, hogy nem az az utolsó pont. Tehát amikor azt mondtad, Zoltán, hogy úgy végig változik a reménységünk, és mindig egy picit más, hát, hogy azért végig valamiben reménykedünk, és a végén már csak annak is örülünk, hogyha jó az idő is, süt a nap, akkor ott megszületik az a csodálatos bibliai üzenet, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ha csak itt reménykedünk Krisztusban. És ez nem egy olcsó reménység, ami azt akarja nekünk mondani, hát ha itt minden rossz is, meg minden olyan is, akkor majd ott boldogok lesznek, meg majd ott olyan lesz, hanem az, hogy Isten nem csak ennyit szánt az embernek, hanem Krisztusban valóban újat teremtett és újat adott. Ez a reménység, ez túl van a mi csonkjainkon, túl van a mi por voltunkon, a mi mulandóságunkon, és minden mi reménységünkön, amit mi emberileg remélni tudunk csak az életünkből, Isten arra az örök létre, örök életre teremtett bennünket. És ezt nem szabad ez alatt a földi út vesztője alatt elfelejteni, hogy...
Igen, a reménytelen állapotokban azért az ember nagyon-nagyon kilátástalan tud lenni, és én attól félek, hogy az idő múlásával földi dolgokról beszélünk, de mégis egyre reménytelenebbek vagyunk sokan ebben a káoszban, ebben a sötétségben. És itt a reménységnek, a megújulásnak a fontossága, hogy ha elfogyik, akkor is, ha megújítjuk, akkor újra lehet ebben elindulni, és erre igazából támaszkodni az életünk során.
Az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a Mezővári Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free and not let Satan have one more? What if the church, for heaven's sake, finally stepped up to the plate, took a stand upon God's promise and stormed hell's rusty gates? What if his people prayed and those who bear his name would only seek his face, yeah, and turn if we prayed for those raised up to lead the way? Then maybe kids in school could pray and unborn children see light of day. What if the light
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. 30 éve szentelték fel az Encsi, egyben a 100. abaúji református templomot. A gyülekezet ünnepi istentiszteleten adott hálát a jubileumért. A templom születéséről Baksi Mária emlékezett meg. Az abaúji református egyházmegye nyugalmazott esperesének emlékezetében a hőskor és a templomépítés egész folyamata úgy él, mint egy szép álom. A templomépítésének gondolata egy virágvasárnapi istentisztelet alkalmával vetődött fel, emlékezett vissza, amikor a gyülekezet egy része a Kossuth utcai kicsi lakóház tornácán a nyitott ablakon át hallgatta az ige hirdetést. Ekkor fogalmazódott meg, hogy nagyobb befogadó képességű, illőbb és méltóbb helyre lenne szüksége az encsi reformátusoknak. Minden olyan volt, mintha nem is mi csináltuk volna. Csak megtörtént velünk, Isten kegyelme által, hangsúlyozta. Majd megjegyezte, hogy a templom kevés összegből épült fel, ami azonban az akkori csekély létszámú gyülekezetnek komoly anyagi áldozatot jelentett. A munkát önkéntesek és különböző felajánlások is segítették. Baksi Máriát hallják. A riporter Sütő Dávid belé.
Baksi Máriával, nyugalmazott Encsi lelkésszel, illetve hát volt esperessel beszélgetek. Hát a templom történetéről fogom kérdezni, hiszen most 30 éves a templom, és ennek is az ünnepi alkalmán leszünk. Mit is lehet tudni a templomról? Egy kicsit azt mondanám, hogy a kezdetekről hogyan is jött létre, mekkora szükség volt anno itt a templomra.
Nagyon messziről kell elindulni, és nagyon sok mindent kellene, vagy lehetne ezzel kapcsolatban, de megpróbálom röviden. Encsen nem volt nem csak református templom, de református gyülekezet sem. A szomszédos Fügödi egyházközségnek leány, vagy filiája, leány egyházközsége volt. Isten tiszteleteket azért tartottak, illetve tartottunk, én 86-tól szolgáltam Encsen is, egy kis házban. És oda egyre többen kezdtek el járni a hívek, talán egy kicsit annak köszönhetően is, hogy elkezdtük aktív gyülekezeti tagokkal látogatni azokat a vélhetően református családokat, akik majd a gyülekezet tagjai lehetnek, hívogatva őket. Szóval kezdtek járni, és kinőttük azt a kis házat, ami a Kossuth utcán volt, és akkor fogalmazódott meg, hát bizonyára Isten lelke indította, mozgatta ezt bennünk, hogy ennek a közösségnek egy nagyobb és méltóbb istentiszteleti helyre van szüksége. És hát először nem mertünk nagyot gondolni, vagy nagyot álmodni, hogy hát imaház, vagy imaterem, vagy gyülekezeti ház, de legyen valami, jelezze kívülről is, hogy ez legyen tornya is, na hát akkor legyen templom. És ahogy a hívek számban gyarapodtak, és elkezdődött az adakozás is, azután fogtunk neki végül is. Ja, közben nem mondtam, hogy megalakult az egyházközség. Tehát önálló anya egyházközségé lett, és amikor már annak már volt presbitériuma, gondnoka a lelkész mellett is. Nyilván én, mint lelkész, nem éltem itt, nem laktam még akkor itt, mert parókia sem volt, hanem a szomszédos Csobád település parókiáról, illetve gyülekezet parókiájáról jártam be. Körülbelül egy 100 fős közösség volt az, aki nekifogott a, hát még nem az építésnek, de a készülődésnek.
Mekkora munka volt amúgy ez az építkezés folyamat, a gyülekezet hogyan segítette, miként lett úgymond a templom az alapoktól?
Majd az istentiszteleten is el fogom mondani, hogy valójában nem volt az egy nagy összeg, nem csak a mostani számítás szerint volt kicsi, hanem egyébként is, mert hát takarékosan épült, bár nagyon takaros lett végül is, de hosszú évek során keresztül építettük. Nagyon aktív volt az itt élő reformátusság, felajánlásokat tett és teljesített. Tehát ezt is el fogom mondani. Itt fel van jegyezve kézírással füzetbe, hogy kik, melyik család, mennyit, mikor, hogy is rendszerint, vagy a legtöbben túl teljesítették. Tehát az első az volt, hogy helyben mozduljunk meg. Mi, Encsen élő reformátusok, és ha már valamit fel tudunk mutatni, megvettük a telket, az építési telket, akkor aztán próbáltunk kérni támogatást, segítséget. De hát nem volt könnyű, tehát ezért is ment ez évekig. 5, majdnem 6 évig tartott, míg a parókia felépült, mert mindig egy-egy lépést tudtunk tenni. Tehát ha összességében az a 12 millió forint igazán nem sok, de ha azt veszük, hogy ezt kevesebb, mint 100 család kezdte el, nem mindet, mert persze jöttek támogatások innen is, onnan is, honnan nagyobb kerülettől, nagyobb mértékben. De, ja, és akkor a helyiek azon túl, hogy pénzben adakoztak, munkával. Tehát az fantasztikus volt, hogy kezdve onnan, hogy jelentkeztek, hogy fuvarra, hozzuk a építőanyagot innen, onnan, amonnan, ajándékképpen. Vagy dolgozunk itt, toljuk a furikot, a maltert, a betont, rakjuk a téglát, szóval nagyon lelkesek voltak, ezen sokat gondolkozom, hogy nem tudom, ma menne ez. Tehát egy 30 évvel későbbi korosztály hasonlóan tudna-e hozzáállni egy építéshez, vagy egy építkezéshez, de hála Istennek, hogy így megsegített bennünket az Isten, és ezt szoktam is mondani, hogy az egész olyan, mintha nem is mit csináltuk volna, csak úgy történt velünk. Ha úgy komolyan gondolkozik az ember, akkor tudja sorolni, hogy mennyi munka, mennyi gond, problémák is nyilván, nehézségek. De ez úgy, mint ez hasonló lett, mint a gyerekszülés, akik anyák tudják, hogy akkor milyen fájdalmas. Ez megvan a gyerek, akkor mintha csekélyé válik a baj, a nehézség, a gond. És tényleg úgy van, nem csak, hogy mintha nem mi csináltuk volna, nem mi, hanem az Úristen engedte meg, és használta fel azt a generációt, azt az akkori gyülekezetnek a tagjait, hogy ezt megtehessék. Azért, hogy ezen a településen, amelyik alapvetően katolikus volt,
és azon kívül meg hát tehát hitét nyilvánosan nem gyakorló, és akkor finoman fogalmaztam. Mert volt itt járási székhely, meg párbizottság, meg minden csodabogár. Tehát, hogy egy ilyen helyen felépülhetett egy gyülekezet, és felépülhetett egy templom. És majd utána folyamatosan a gyülekezeti terem és a parókia is.
Most, 30 évvel később, hogy visszaérkeztünk ide, és ezen a mai napon ezt hogyan éli meg, volt lelkészként, akinek a keze alatt felépült ez a templom, hogy itt lehetünk, ma is áll ez a templom, épül, szépül a gyülekezet is, és hát ugye egybeesik a reformáció napjával is ez a megemlékezés. Ez a kettő együtt lelkiekben hogyan tölti el önt?
Nagy-nagy hálaadással és örömmel. Az október 31 nem véletlen, hogy ez a mai ünneplés ezen a napon van, mert az alapkőletétel is október 31-én volt, a templom szentelés is október 31-én volt szándékosan téve a reformáció napjára, a reformáció ünnepére. Tehát hihetetlen hálaadás van a szívemben, hogy én ennek részese lehettem, Isten kegyelméből, és hiszem, hogy áldást nyert a közösség, a gyülekezet ezáltal. Aztán, hogy bemünk a templomba, biztos lesz egy kis megilletődés is a részemről, látva a régieket, és bízom benne, hogy a 30 év előttiek közül is azért fogok tudni még látni, vagy fogunk tudni találkozni azokkal, akikkel együtt segített meg bennünket a mindenható Isten.
Baksi Máriával, az Abaúji Református Egyházmegye nyugalmazott esperesével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
The page for a new day has dawned, and we've rearranged what is right and what's wrong. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us light? And where are the morals that governed our lives? Someday we all will awaken the back just to find what we've lost. Reason it out. Just meditate and you can overcome every doubt. After all, man is a god. They say God is no longer alive. But I still believe
in the old rugged cross.
Whoa,
changes of time, through the changes.
basics of life, a heart that is pure and a love that
történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Betekintés Kalotaszeg csodáiba című kiállítást tekinthették meg a Kincsesváros érdeklődői a Matthias Corvinus Kollégium kolozsvári székhelyén. Kalotaszeg témájú festmények, szobrok által bontakozott ki a helyi művészek tehetsége és a térség kulturális gazdagsága. A kiállításról készült összeállításunkat hallhatják. Elsőként Eszik Kacsó Józsefet, a BBTE Színház és Színművészeti Kar filmrendezői szak első éves, az MCC junior képzésének hallgatóját kérdezzük. A riporter Bálint Enikő.
Elsősorban ez egy szinte 30 éves tábornak az alkotásainak az összességéből lett válogatva. Meg volt lehetőségünk megnézni ezt a hatalmas tárlatot, és a csapattal, akivel ezt a rendezvényt megszerveztük, szépen átnyaltuk magunkat az összes képen, és először is feldolgoztuk, hogy mi van ebbe az egész tárlatban, és úgy döntöttünk, hogy az első kiállításunkat mindenképp Kalotaszeg témában szeretnénk megtartani, mégiscsak erről szólt a tábor, és itt vannak az igazi kincsek, és így válogattuk ki ezt a 25 festményt, illetve a 4 szobrot. Szerintem mindenképp egy kincs. Gyönyörű festmények vannak, híres, kevésbé híres festőktől. Ez mindenképp olyan dolog, ami nem egy polcon kéne porosodjon, és szerintem ez fontos megmutatni az embereknek, hogy van ilyen.
Volt-e azzal kapcsolatosan tervetek, hogy milyen technikájú festményeket hoztok ide?
Jövőben tervben van az, hogy különböző tematika alapján, vagy esetleg művészeti stílus alapján válogassunk képeket. Most tényleg csak azt tűztük ki célul, hogy ezek legyenek kalotaszegi témájúak, és szebbnél szebb képeket próbáltuk válogatni, hogy elférjen ebbe a kis terembe.
Mi alapján választottátok ki, hogy milyen festőknek, alkotóknak lesz itt a kiállítása ma?
Hát próbáltunk minél változatosabb festőktől, illetve nem csak festőktől, mert vannak itt metszetek is, úgyhogy mindenféle stílusból, de hát ez úgy működött, hogy megnéztük azokat, hogy mik tetszenek nekünk, hogy mi az, amire lenne igény, hogy ezt megnézzék és megcsodálják, és próbáltunk minél több festőtől válogatni festményeket. Nem volt konkrétan tervünk az, hogy mondjuk egy festőtől több vagy kevesebb. Szerettünk volna minél több festőtől, minél több képet.
Szabó Zsolt irodalomtörténésszel, művelődési szervezővel beszélgetünk a kalotaszegi táborokról.
Így, hogy kalotaszegi táborok, hát az első az tulajdonképpen több mint 130 éves, hiszen akként kell felfognunk azt, amikor Herman a Jegenye fürdőn összeszedegette a néprajzosokat, és lényegében azzal szerette volna ő megismertetni ezeket a néprajzosokat Kalotaszeggel, mert ő szervezte a néprajzi tanszéket itt Kolozsváron, és ott összegyűlt, és hát úgy kicsit humorosan, kicsit szórakozgatva, de nagyon érdekes lapot indított be, tulajdonképpen a Kalotaszegnek a legelső folyamát indították be, és ennek volt ugye ott a szíve, lelke, Gyarmati Zsigáné, Hóri Etelka. Abban a mai értelemben vett művészeti tábor nem volt, de nagyon sokan azért megörökítették. Tehát így most hirtelen csak egy néhány nevet tudok mondani, akik kijártak rendszeres, ugye a Kalotaszegi Népművészet albumában Malonyai Dezső, ő nagyon sok saját képét is közölte, de Győri Edvi Illés meg az akkori festők jártak, és nagyon sok képet készítettek, de hogy közelebb jöjjünk már korban, időben, ugye a Kirünszeti Főiskola egy időben alkotóházként használta ott a sztánai Szent Imrei villát, és kijártak, tehát az 50-es éveknek a kolozsvári festőművészei, ezekből is nagyon sok alkotás maradt fenn. Aztán így módszeresen, rendszeresen tulajdonképpen a zsoboki tábor volt az, ami először felhívta a figyelmet, és próbálta a kalotaszegi sajátosságokat egy kicsit népszerűsíteni, és kihasználva azt, hogy nagyon sokan Kolozsvárról, vagy innen Erdélyből ugye elszármaztak Magyarországra, de még távolabb Nyugat-Európába, vagy egyenesen Amerikába, és akik szívesen jöttek haza a 89-es változások után, és az ő érdeklődésüket, és a, nyilván a személyes kapcsolatok révén nagyon sokan megálltak, jól érezték magukat, alkottak, és hát itt ez a kis ízelőtű is, a kiállított anyag, az mutatja, hogy technikailag is milyen sokféle megközelítés, vagy ahány festő annyiképpen látja, érzi, vagy grafikus is, meg hát textilesek is voltak, fafaragók, ezekből is egy kicsi ízelőtőt kaphatunk. Tehát ez valahogy egy nagyon nagy dolog volt, hogy ez a zsoboki tábor, ez ugye most már jövőre 30. tábor lesz, és azért is jó, hogy például tovább gyűrűzhetett, tovább fejlődhetett, mert lényegében egyfajta nemzedéki csoport különválása volt az, hogy most már 10. alkalommal Csigadomb néven sztánán gyűlnek össze, és ők ott alkotnak, akik hát nyilván a saját nemzedéknek a sajátos gondjait megfogalmazzák, és itt is magyarországi, erdélyi, kalotaszegi egyenesen, tehát szilárdsági vagy Kolozs megyei művészek, illetve székelyföldiek is jönnek és dolgoznak, úgyhogy ebből is nagyon szép munkákat lehet látni. Itt most legközelebb a zsoboki festőtáborból a friss anyagot, azt az Apátszaiba fogják bemutatni, azt hiszem, hogy éppen jövő héten lesz az izelés belőle, mert hát nagyon fontos az, hogy nyilván a művészeknek is, hogy találkozzanak a közönségére, kicsit népszerűsítsék, hogy lássák, hogy mi foglalkoztatja őket, és hát ugye azok, akik egész évben egyébben fognak, a tanárok, vagy másképpen keresik a kenyerüket, nyári időben alkotótáborokban járnak, és ott tudnak kibontakozni, és ezekből egy kis ízelítőt tudnak adni, és hát ezzel teszik szebbé a mi életünket, mert mi is elmegyünk, megnézzük, meghallgatjuk, és rácsodálkozunk adott esetben, hogy tényleg milyen sok mindent észrevehet egy más szem, egy művész szeme, és hogyan tudja kiragadni azt a részletet, ami őt foglalkoztatja, és adott esetben ugye nekünk is ezzel gyönyörűséget tud szerezni.
Kalotaszeg tele van csodákkal, kincsekkel, és hallhattuk, hogy a kalotaszegi embereknek van egy erős identitásuk, akik bárhol vannak a világban is ezt meg tudják őrizni. Mit gondol erről? Van ennek jövője?
Hát én azt mondom, hogy nyilván az ember meg kell ismerje a saját szülőföldjét, vagy a választott szülőföldjét, ahol kibontakoztatja a tevékenységét, és meg kell találja lényegében önmagát. Tehát itt végül is erről van szó, hogy nagyon sokan, akik ismerik, szeretik és foglalkoznak Kalotaszeg történetével, néprajzával, művészeti dolgaival, azok úgy érzik, hogy ez őket összeköti. Nem tudom, milyen sok, nem olyan nagyon népes ugye ez a közösség, hiszen amikor a legtöbben voltak itt Kalotaszegen, akkor sem volt 50 ezernél népesebb, mert hogy állandóan jöttek, mentek ez a maga természetes rendje folytán. Ugye a maga vidék eltartani nem tudott ennél nagyobb népeset kirajzottak, illetve aztán nagyon sokan jöttek máshonnan, és váltak kalotaszegieké. A lényeg az, hogy az ember meg kell találja saját magát, és jól kell érezze magát azon a helyen, ahol él. És akkor én, ha itt vagyok Kolozsvár, de érdekel, mert hogy kötődöm családi szálakkal is kalotaszeghez, akkor azt ismerjem is, sajátomnak érezzem, de ezt szoktam kicsit tréfásan mondani, hogy fél lábbal székelyföldi udvarhely széki vagyok, tehát ott is otthon érzem magam. Nagyon sok mindent tudok, lehet, hogy egy picit kevesebbet, mint Kalotaszegről, de a legtöbbet Kolozsvárról tudok. Tehát akkor én tulajdonképpen itt Kolozsvárt, elsősorban kolozsvári vagyok, de van egyfajta kötődésem Kalotaszeghez, van egyfajta kötődésem ugye Székelyföldhöz, és ezek az én részeim, az én egyéniségemet ugye így lehet nagyjából körüljárni, körülhatárolni.
Fontosnak tartja, hogy a jövő nemzedékének ezeket átadjuk, azaz megőrizzük, átadjuk, és továbbadják ők is.
Én nagyon bízom benne, hogy ez ugye most a nagy általánosodás, egyfajta globalizáció, ez gazdaságilag, politikailag, meg hát minden szempontból van egy ilyen tendencia. Ez viszont sok szempontból erősíti a helyi értékek iránti érdeklődésünket is egyáltalán, hogy saját magunkat itt ezen belül megtalálják. Mert a legrosszabb az, hogyha sehol se vagyunk otthon. A saját bőrünkbe érezzük jól magunkat, és ehhez hozzátartozik. Mondom én, és ezt próbálom, ugye tanáremberként is ezt próbáltam a diákjaim fele közvetíteni és megmagyarázni, illetve, hogy egyáltalán ne szégyeljék azt, hogy idevalók, hogy ismerjék meg, tudják, hogy merről nyílik az ajtó, és mi az, amit érdemes látni, tudni erről. Úgyhogy én nagy érdeklődéssel hallgattam mindig a különböző vidékről, Kolozsvárra jött tanulni vágyó diákok, hogy mit tudnak, mit hoznak otthonról. Hát ez is egy ilyen lehetőség arra, hogy az ember megismerje azt a diákot, mert hogy nyilván akkor sokkal jobban lehet foglalkoztatni, és ha az ember egy kicsit jobban megismeri.
Eszik Kacsó Józseffel, a BBTL Színház és Színművészeti Kar filmrendezői szak első éves MCC junior képzésének hallgatójával és Szabó Zsolt irodalomtörténésszel, szerkesztővel, művelődés szervezővel beszélgettünk Kalotaszeg kincseiről és a kiállítás fontosságáról. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket, legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.